Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása.
Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása.
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy megoldást talált a NASA a 45 éve útnak indított űrszonda élettartamának meghosszabbítására. Különös nyomokat talált a Grönlandon egy befagyott fjord jegén. Másként gépelhetünk a jövőben a képernyőből kiemelkedő billentyűzettel. Mindkét fél számára előnnyel járó kapcsolatot ápol a bazsarózsa és a hangya. Tejtermékek segítségével vészelték át a tibeti fennsík zord éghajlatát az ott élő emberek. Alakot és színt változtató anyagot fejlesztettek brit kutatók. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a kvazárok, vagyis a csillagszerű rádióforrások létrejöttéről hallhatnak. A kvazárok világegyetemünk legfényesebb, legnagyobb erejű objektumai, nagy részben galaxisok ütközésének eredményei. Két galaxis ütközésekor a gravitáció hatalmas gázmennyiséget kényszerít az utód galaxis középpontjának szupernagy tömegű fekete lyuka felé, és mielőtt a lyuk elnyelnie gázt, az elképesztő mennyiségű energiát sugároz ki, s ez lesz maga a kvazár. A szakemberek űrteleszkóppal vizsgálták a kvazárokat tartalmazó galaxisokat. Észrevették, hogy ezeken külső régióiban eltorzult területek találhatóak, ez pedig annak következményeként alakul ki, ha a galaxis egy másikkal összeütközik. Ezek a torzulások a két galaxis gravitációs kölcsönhatásának eredményei, és nagyságrendekkel tovább láthatóak maradnak, mint a kvazárok maguk. Bár a legtöbb galaxisban találhatunk szuper nagy tömegű fekete lyukat és nagy mennyiségű gázt is, ez utóbbi általában igen távol van a fekete lyuktól a galaxis külső régiójában. A kutatók úgy vélik, az ütközések energiája elegendő lehet ahhoz, hogy a gázok a lyukak közelébe kerülhessenek. A kvazárok a szakemberek számára különösen fontos objektumok, mivel időben és térben is igen nagy távolságból láthatóak, emiatt pedig az univerzum korai időszakáról lehet a segítségükkel információt szerezni. Egy csillagászati rejtélynek jártunk a nyomába az imént a kvazárok létrejöttéről. 3 évvel tovább tud működni az az űrszonda, melyet 20 milliárd kilométerről hekkelt meg a NASA. Erről a tudományos eljárásról adunk most tájékoztatást. Megoldást talált a NASA a 45 éve útnak indított űrszonda élettartamának meghosszabbítására. A fedélzet biztonsági rendszere által használt energiájának egy kis részét sikerült a műszerek felé átirányítani, ami azt jelenti, hogy az eszköz összes tudományos berendezése üzemelhet 2026-ig. Ez ugyanakkor némi kockázattal is jár, a rendszer ugyanis a feszültségingadozástól védte meg eddig a készüléket. Az űrszonda jelenleg a naprendszer szélén, a helioszféránál jár. Ez az a régió, ami megvédi a naprendszert a világűrből érkező káros sugárzástól. A szonda ennek a tulajdonságait vizsgálja. A szakemberek szerint a tudományos adatok annál érdekesebbek lesznek, minél távolabb kerül a naptól a szerkezet, így az elemi érdek az, hogy ezek minél tovább tudjanak működni. Átirányították az űrszonda biztonsági rendszere által használt energia egy kis részét, így az eszköz mind az 5 tudományos műszere működőképes marad még 3 évig. Ezt az űrkutatási megoldást vázoltuk fel az előbbiekben. A folytatásban vulkáni hegyek ezreivel foglalkozunk, melyeket a tengerekben fedeztek fel. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Több ezer vulkáni hegy tárul elénk a tengerekből a következő kutatás alapján. Műholdas radarmérések adatait elemezve 19 ezer eddig ismeretlen vulkánt térképeztek fel kutatók az óceánok mélyén. A tengerek mélyén húzódó tájak a szárazföldhöz hasonlóan változatosak. A tektonikai lemezek találkozása gyűrődések és vulkanikus tevékenység alkotta hegyek létrejöttéhez vezet. A kutatásban a szakemberek egy új módszert használtak a térképezéshez, mivel a radarral nem láthatták magukat a hegyeket, a mélytengeri topográfia és a tömegvonzás összjátékának hatását mérték műholdról, a tengerfelszín magasságának változásait mérve. A kutatók kiemelték, hogy az eredményeknek fontos haszna lehet a ritka földfémek bányászatában és a mélytengeri áramlatok megismerésében. A tengeri hegynek ütköző és hideg vizet a felszínre hozó áramlatok, hűtő és széndioxid elnyelő hatása rendkívül lényeges a globális klímaváltozás szempontjából. Jelenleg a tengerfenéknek csak mindössze negyedéről rendelkezünk térképpel. Vulkáni hegyek ezreit fedezték fel a tengerekben, az erről szóló kutatást ismertettük az előzőekben. A továbbiakban különös nyomokat elemzünk egy befagyott fjord jegén. Grönlandon nincsenek szembeszökő jelei az emberi jelenlétnek, egy fjord jegén mégis ott hagyták nyomaikat. A sziget déli része március közepén még jócskán jeges volt, amit azt egy műhold le is fotózott. A felvételek feldolgozása során sikerült a jégen látott nyomok részleteit az átlagember számára is megjeleníteni. Bár a fjordok jegén természetes eredetű mintázatok, például repedések vagy az egymásra torlódó jég alkotta nyomok is létrejönnek, ez esetben egészen egyértelműen nem ilyesmiről van szó. Számos hosszú, nyílegyenes vonal kötött össze két települést, illetve a fjord számos távolabbi pontját. Ez pedig arra utal, hogy az ott élőknek lehet valami közük a nyomokhoz. Kutatók átnézték a műhold felvételeket, s arra jutottak, hogy a nyomok jó része, különösen azok, amelyeken hurok alakú minták is vannak, emberi járművek, hómobilok nyomai. Úgy tűnik tehát, hogy a települések lakói jártak kinn a jégen, talán vadásztak vagy utaztak. A fjord jegének hómobilos átszelése logikus lépés a távolságok miatt. A két település között mintegy 4 kilométer, a fjord hosszában pedig körülbelül 20 kilométer utat kell megtenni. A geometrikus nyomok közt néhány szabálytalanabb vonal is akad. Ezek a jég természetes formavilágát képviselik, repedések és hátságok, amelyek az árapály mozgásai miatt alakultak ki. A tengerjégen létrejövő nyomás hátságok a sarkutatók számára gyakran a legnagyobb akadályt jelentették a jégen való átkelés során. A jég a mozgás hatására egész egyszerűen összetorlódik, ilyenkor a jégréteg sokszor 10-15 méteres magasságú és sok kilométeres hosszúságú. Ezek az akadályok szánokkal, de gyakran pusztán gyalogosan is áthatolhatatlanok. E hátságok képződését talán a kőzetlemezek ütközésekor beinduló hegységképződéshez lehet hasonlítani. Ahogy a tavasz nyárba fordul, a tengerjég is olvadásnak indul. A fjord vize hosszú időn át jégmentes, csak néhány az észak felé lévő gleccserből kiszakadó jéghegy úszkál rajta. A partokon az elolvadó hóhelyén zöldes foltok születnek. Az említett települések világörökségi helyszínhez tartoznak, melyeket a sarkvidék legrégebbi művelt földterületeként tartanak nyilván. Grönlandon nem sok jelét látni az embernek, nincsenek utak, nagyvárosok, mezőgazdasági területek, azonban mégsem maradtunk nyomtalanul az iménti kutatás szerint. Hamarosan megtudhatják, mennyi idő alatt válik rutinná egy új szokás. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Mennyi idő alatt válik rutinná egy új szokás? A következő tanulmányból kiderül. Felmérést végeztek társadalomkutatók az új szokások berögzüléséről. A köztudatban elterjedt, hogy 21 napra van szükség ahhoz, hogy egy új szokást kialakítsunk, napi rutinunk részévé váljon. Kétféle dolgot vizsgáltak, egyrészt a napi edzésekre járást, másrészt az egészségügyi dolgozók számára a rendszeres kézmosást, mindkét esetben gépi tanulás segítségével elemezték a viselkedéseket. 30 ezer edzőterembe járó ember és több mint 3 ezer egészségügyi dolgozó viselkedését vizsgálták, ez utóbbi esetben rádiófrekvenciás azonosítók segítségével. A gépi tanulás lehetővé tette, hogy több száz különféle változót figyeljenek meg a szakemberek, amelyek előre jelezhetik azt, milyen kimenetele lesz a viselkedésnek. Nem volt szükség arra, hogy egy konkrét tényezőn alapuló kész elméletből induljanak ki, mivel a gépi tanulás elvégzi a munkát és megtalálja a lényeges tényezőket. A rádiófrekvenciás kézmosás regiszter egy olyan rendszer, amely ellenőrizhetővé teszi, hogy az orvosok és ápolók, miután egy beteggel kontaktusba kerültek, mindig mossanak kezet. Mivel nagyon sok helyen nő a kórházi fertőzések száma, ennek megfékezésére találták ki e módszert. A dolgozó ruháján viselt kártya hasonló ahhoz, amit a boltok lopásgátlóiba vagy a házi állatok mikrocsipjébe építenek, ha a leolvasó közelébe kerül a kártya, a leolvasó rögzíti annak azonosítóját, s ebből kiderül, hogy elegendő alkalommal történt-e a kézmosás. Az edzésre járás esetén igen fontos volt a két edzés közt eltelt idő, vagyis minél régebben járt valaki utoljára edzésen, annál kisebb esélye volt annak, hogy szokásává váljon a rendszeres edzés. A sportolás szokássá válásához a vizsgálatok szerint mintegy 6 hónapra volt szükség, míg a kézmosást pár hét alatt mindenki szokásává tette. Az eredmények szerint nem létezik általános érvényű idő, ami mindenféle szokásnál azonos lenne, vagyis nem igaz, hogy 21 nap mindenre elegendő. Az előbbi felmérés megdöntötte azt a köztudatban elterjedt feltételezést, miszerint 21 napra van szükség egy új szokás kialakításához. A tudomány mai állása szerint másként gépelhetünk a jövőben a képernyőből kiemelkedő billentyűzettel. Sikerült létrehozni mérnököknek egy olyan kijelzőt, amelyen, ha megjelenik a virtuális billentyűzet, az kiemelkedik a képernyőből, így a gépelésnél fizikailag is érezhetjük a gombok lenyomását. Bár ez elsőre visszalépésnek tűnhet, hiszen épp az ilyen kijelzők szorították ki a fizikai billentyűzetet, például a telefonokról, sokan szívesen gépelnek hagyományos billentyűzeten, mert érezhetők a gombok és könnyebben lehet vakon gépelni. Az OLED technológia lehetővé tette, hogy olyan rugalmas kijelzőket hozzanak létre a mérnökök, mint például a hajlítható okostelefonok. A kutatóknak azonban egy újabb ötletük támadt, hogy mire lehetne ezt felhasználni. Az amerikai mérnökök egy speciális szivattyú segítségével folyadékot pumpálnak a kijelző egy adott részére, hogy a virtuális billentyűzet fizikailag is megjelenhessen. A billentyűzet megjelenése nagyjából egy másodpercet vesz igénybe, a gombok pedig körülbelül 5 mm-re emelkednek ki a kijelzőből. Ez lehetővé teszi, hogy fizikailag is érezze azokat a felhasználó. Bár a technológia egyelőre csak prototípus, vagyis bőven van még mit fejleszteni rajta, ígéretes megoldásnak tűnhet a jövőbeni eszközök számára. Képernyőből kiemelkedő billentyűzettel gépelhetünk a közeljövőben az imént részletezett fejlesztésnek köszönhetően. A továbbiakban a növényvilág területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A kürtvirágról hallhatnak a következőkben, amely különleges illattal csalogatja áldozatát. A kürtvirág, vagyis ismertebb nevén szaracénia, különféle áldozatokat odacsalogató, eltérő illatanyagait elemezték kutatók. Azok a fajok, amelyek méheket csalogatnak, táplálékul inkább virágos jellegű illatanyagokat termelnek, míg azok, amelyek muslicákat, azok pedig gyümölcsös illatokat, ám e növények közt olyan is akad, amelyek egy-egy rovar saját illatanyagát utánozza. Ez azt jelenti, a kürtvirág evolúciója során képessé vált a rovarok érzékelési képességeinek kihasználására. Közismert, hogy a virágok a beporzóikat illatokkal is csábítják, ám például, ha egyes növényeken sebet ejtünk, az ilyenkor kiáramló illatanyagok hatására a többi környező növény fokozott védekezésbe kezd, a sérülés ugyanis a rovarrágást utánozza. Más növények képesek a támadóik felé vonzó illatok kibocsátására, így mintegy zsoldosokat toboroznak a saját védelmük érdekében. Bár az emberi orr számára igen nehezen észlelhető ez az illat, a rovarok érzékeny kémiai receptorokat hordozó antennái számára azonban feltűnő. Az egyes vizsgált kürtvirágok illatanyagainak elemzése feltárta, melyik növénytípus milyen illatokat, szerves illóvegyületeket termel. Azok a kürtvirágok, amelyek inkább méheket és lepkéket csapdáztak, a citrusfélék jellegzetes illatösszetevőjét és hasonló vegyületeket bocsátottak ki. Emellett olyan zsírsav jellegű összetevővel illatozó kürtvirág is volt, amely a darazsakat és egyes ragadozó rovarokat vonzotta. E növények étrendjének fontos részét képezték a nevezett rovarfajok, így feltehetően ezek csábításához készültek az illatai. A kutatók szerint a felfedezés akár a növényi kártevők elleni biológiai védekezés részévé is tehető. Hangsúlyozták azonban, hogy a talált összefüggéseken alapuló eredményeket számos további teszttel kell még igazolni, így például azt, hogy a különféle rovarok valóban vonzónak találják-e a meghatározott kürtvirág illatanyagát. Eltérő illatanyaggal csábítja különféle áldozatait a kürtvirág, ezt a megfigyelést osztottuk meg önökkel az előbb. A továbbiakban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit keresnek a hangyák a bazsarózsa bimbóin. A bazsarózsa és a pünkösdi rózsa közeli rokonok, a bimbóikon pedig igen gyakran látunk hangyákat. Az átlag kertészkedő első gondolata az, hogy levéltetveket kereshetnek, hiszen a hangyák a virágokon csak tetvek közelében láthatók. Ez esetben azonban egészen más jellegű viszonyról van szó. A biológiában mutualizmusnak nevezik azt a kapcsolatrendszert, amelyben két élőlény úgy él együtt egymással, hogy az mindkét fél számára előnnyel jár, kiváló példa rá a növények és a gyökereiken élő gombák kapcsolata. Ugyanide tartozik a hangyák és a bazsarózsák viszonya is. A bazsarózsa bimbóinak külső felületén nektár termelő mirigyek találhatóak, ezek a virágon kívüli mészfejtők. Míg a legtöbb növény a nektárral a beporzóit csalogatja, addig a bazsarózsa bimbóit más rovaroktól megvédő sereget csábít-e mészfejtők termelte édes nedvekkel. Az itt termelt nektárban is cukrok, aminósavak és különféle további szerves vegyületek találhatóak, pont úgy, ahogy a virágok belsejében. A hangya ezt a nedvet nyalogathatja jutalmul azért, hogy elzavarja a többi potenciálisan ártalmas rovart a kinyílni készülő virágról. A védelmet egészen addig biztosítják, míg az így termelt nektár kitart, amint a virágzást követően az elfogy dolguk végeztével a hangyák levonulnak a területről. Előző hírünkben a bazsarózsa és a hangya mindkét fél számára előnnyel járó kapcsolatát részleteztük. A folytatásban az andok rituális építményeiről számolunk be. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Az Andokban felfedezett rituális építményekről kaphatnak most információt. Ősi struktúrákat fedeztek fel Bolívia andoki részén. Az építmények a prehispán időszakból származnak, 1250 és 1600 között készültek. A kutatócsapat 135 darab dombtetőn emelt koncentrikus körformájú falakból álló struktúrát talált. Az egyik struktúra különösen érdekes, átmérője 140 méter, két körkörös falból áll, amelyeket folyosó köt össze, és egy központi tere is van, hatalmas és bonyolult rendszerről van szó. A lelőhelyeken sok kerámia töredéket tártak fel, a régészek úgy vélik, hogy a struktúrákat szertartások során használták. Korábban már kiderült, hogy a régióban élő emberek szertartásokat végeztek, ezek a most felfedezett építményekhez is kapcsolódhattak. A struktúrákat a mai Bolívia területén építették az európai hódítók érkezése előtt. Előbbi hírünk szerint vallási céllal készülhettek az Andokban felfedezett építmények. A továbbiakban különös középkori játékról adunk tájékoztatást. Asztali játék figurára bukkantak angliai feltárásokat végző régészek egy középkori épület maradványai között. A csapat egy középkori favázas épületet és egy sor középkori kerítés árkot talált a szarvasmarha állkapcsokból készült asztaltáblás játékon kívül. Az asztaltáblákat különböző társasjátékokhoz használták a középkorban, ahol jellemzően két játékos dobott kockával és mozgatta a bábukat a jelölések sorain keresztül. Az asztaltábla átmérője közel 6 cm, és az előlapját koncentrikus körök és egy gyűrűs pöttyös minta díszíti. Mind méretben, mind díszítési stílusban hasonló darabokat találtak már Anglia több részén, amelyek a 11-13. Században váltak általánossá. Nem mindig lehet azonosítani, hogy a régészeti ásatásokból előkerült játékdarabok melyik játékhoz tartozhattak, mivel gyakran nincs fennmaradt játéktábla. A középkori helyszínhez való kötődés, a díszítés stílusa és a mérete miatt azonban valószínűsíthető, hogy a játékdarabot a középkorban tabella játékára használhatták. Az érintett hegyvidéki régióban eddig kevés régészeti kutatás folyt a zord környezet miatt. A friss eredmények alapján ugyanakkor érdemes feltárásokat végezni a területen. Középkori játékról esett szó az imént, amelyet Angliában találtak egy épület maradványai között. A következő beszámolónkból megtudhatják, hogyan segítették Tibet lakóit a tejtermékek. A tejtermékek fogyasztása már 3500 éve elkezdődött, és kortól, nemtől, társadalmi rangtól függetlenül fogyasztották Tibetben. Kecske, juh és talán szarvasmarha és jak volt a tejet adó állat. A tejelő állatok tartása forradalmasította a fennsík lakóinak életét abból a szempontból, hogy így képessé váltak a hatalmas növénytermesztésre alkalmatlan területeket is belakni. A harmadik sarkvidékként is ismert Tibetben ma se könnyű az élet, de vajon miként maradtak életben a mintegy 3500 évvel ezelőtt ott élt emberek? Egy német vezetésű nemzetközi kutatócsoport fogkőben megmaradt élelmiszernyomokat elemzett. A tejfogyasztás bizonyosságát hordozó egykori emberek 3700-4000 méteres magasság felett éltek. Egyértelmű, hogy a fennsík pásztor népei számára létfontosságú volt a tejtermékek fogyasztása. A kérődzők a magas hegyi növényekben tárolt energiát tápláló tejjé és hússá tudták alakítani, ez pedig lehetővé tette, hogy az emberek a világ egyik legextrémebb környezetében is képesek legyenek megélni és terjeszkedni. Előző hírünkből kiderült, hogy tejtermékek segítségével vészelték át a tibeti fennsík zord éghajlatát az ott élő emberek. Hamarosan új anyagok kifejlesztésével foglalkozunk. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A következőkben egy fejlesztésről számolunk be, egy új anyagról, amely 1000-szer ellenállóbb és 1093 Celsius fokon sem törik el. Létrejött egy új ötvözet, amely jóval tartósabb és erősebb, mint bármelyik eddigi 3D nyomtatással készült anyag. A NASA tudósai és amerikai mérnökök által alkotott fejlesztést a jövőben űrhajók és egyéb űreszközök alkatrészeinek előállításához használhatják. A kutatók oxid-disperziós ötvözetként hivatkoznak az új anyagra. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy az oxigén atomok szétszórva vannak a rétegekben és olyan kötést hoznak létre, ami megerősíti a fémet. Mindez lehetővé teszi, hogy a töréspontot csak rendkívül magas hőmérsékleten érje el. Az anyag kibírja az 1093 Celsius fokot, és 1000-szer ellenállóbb is lehet a jelenleg használt ötvözetekhez képest. Az új szuperötvözetet számítógépes modellezés, valamint 3D nyomtatás segítségével hozták létre, így lehetővé vált, hogy rétegről rétegre olvasszák össze a különböző fémeket. A NASA-nak nagy szüksége van az ilyen ötvözetekre, hiszen a rakéták és más űreszközök esetében is fontos, hogy nagy teherbírásúak legyenek. Rendkívül magas hőmérsékleten válik törékenyé az imént bemutatott új 3D nyomtatással készült ötvözet, melyet a jövőben űrhajók alkatrészeinek készítéséhez használnak fel. A kaméleon anyag megalkotásáról értesülhetnek utolsó hírünkben. Létrehozták brit kutatók az első olyan intelligens szövetet, amely két különböző ingerre, hőre és elektromosságra reagálva képes alakot és színt változtatni. Az anyag alkotó elemeit összekeverték, majd beszórták elektromos szálakkal, és az egészet betették a sütőbe. Azt találták, hogy az új anyag liláról kékre változtatta a színét, ám amikor a hőt eltávolították, a szövet gyorsan visszanyerte eredeti lila színét. Amikor a szövetet elektromossággal melegítették, ugyanezt a színváltoztatást produkálta és megváltoztatta az alakját, majd az áram kikapcsolásakor visszatért eredeti alakjához. A szövetet ráadásul alacsony feszültséggel 5 volt 20 másodperc alatt aktiválták, ami a kutatók szerint alkalmassá teszi arra, hogy kisebb hordozható eszközökben, például mikroszenzoroknál lehet használni. Mivel a felhasznált polimerek újrahasznosított műanyagból származnak, a kutatók nagy ígéretet látnak az újszerű intelligens szövetükben. A fejlesztés új lehetőséget nyit meg számos területen, többek között a virtuális valóságban és a robotikában. Alakot és színt változtató anyagot fejlesztettek brit kutatók, erről az eljárásról hallhattak az imént. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Foglalkoztunk a kvazárok, vagyis a csillagszerű rádióforrások létrejöttével. Beszámoltunk arról, hogy vulkáni hegyek ezreit fedezték fel a tengerekben. Megtudhatták, mennyi idő alatt válik rutinná egy új szokás. Hallhattak arról, hogy eltérő illatanyaggal csábítja különféle áldozatait a kürt virág. Az Andokban felfedezett rituális építményekről szóló kutatást is ismertettük, valamint bemutattuk azt a speciális anyagot, ami 1000-szer ellenállóbb és 1093 Celsius fokon sem törik el. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!